Az öreg asszonyok befejezték az októberi ájtatosságot. Még egyszer leborultak a szentségtartónál, és aztán fekete sálaikba burkoltan végig kopogtak a Medellini utca macska kövein. Már ilyenkor utolsókat sóhajt a híres esztremadurai nyár, esténként ködök ülepednek, reggel fakó, fénytelen a nap tekintete, igazi öreg asszonyok kánikulája déltájban. Doña Catilina behívta a szomszédasszonyt, nyugtassa meg ő is zsémbelődő urát. A kora est árnyéka beesett a hatalmas, párnás karosszék fölé, melyben Don Martin ült, s tapogatta kendőkbe burkolt lábszárait. A jó estét után rázendített a panaszkodásra. Látja, szomszédasszony, a jobbikban szúrás van, ott kaptam a kalábriai mocsarak között, amikor hetekig áztunk. A bal eltörött, még Granada ostrom előtt, amikor feltápászkodtam, már elszaladt Boabdil király. Keze elnyúlt a boros flaskó után, de Catalina asszony szép csendesen félretolta. Árta bor, nem gyógyítja a köszvényt, ugye, Doña Teresa? Így ültek. Mindegyik ismerte a másik mondókáját. A szomszéd hörpintett egy pohárral a könnyű borból, öregasszonyosan elnevette magát. Tudja, Don Martin, a maguk fajta lovagi ember ilyenkor már csak a sebeit emlegeti, de bizony fiatal korában, bizony hallottam én másféle kalandokról, amikor vénhednek, akkor meg elfeledik, hogy miféle vétkekért is vezekelnek. Don Martin, ne panaszkodjék! Nem lát szükséget, feje felett van a saját fedele, Doña Catalinának sem kell törni a fejét, honnan vegyen holnap húst a fazékba. A király akaratából nem hanyagolja el kegyelmedet az udvari pénztár. Tudom, tudom, amit mond, hogy most mindennek felmegy az ára, a távoli világból mondják, arany jön. Én csak azt látom, hogy mennek a fiatalok, drága pénzen összevásárolnak mindent, fogytán van a fiatal kéz. Mint csak kimenne, mint csak herceg lenne egyszerre. Micsoda idők, nem becsülik meg a kevesüket. Aztán mi haszna? Maguknál is, Don Martin, amióta. Catalina, hány esztendeje is, hogy elment tőlünk Ernán? Betemettük a 16-at. Aztán mi hasznunk lett belőle? Kell is a szülőnek a haszon? Ő csak él ott Kubában, úgy mondják, gyarapodik, szolgái vannak. Évente adott is hírt magáról, itt-ott küldött valami apróságot, 3 éve egy papagájt, de az elpusztult szegény. Írja, várjunk csak, majd egyszer jobbra fordul a sora. Mindegyik azt írja, Doña Catalina, mindegyik. Aztán egy nap megjelennek, lesütött szemmel, rongyosan kiéhezve. Akkor bezzeg jó ez a kis zug, ahol megvonhatják magukat az apjuk után. Mindez az új szokás. Ki hallotta, becsületes extremadurai nemes emberek? Mennek a világ másik végére földet túrni, vadakkal veszekedni. Elhallgattak, leesett az este. Csend volt, mert a város végéből patkolt lópata csattogásának egyre erősödő zaját figyelték. Olyan kevés történik egy ilyen szomorú kisvárosban, ahol sok az öreg és kevés a fiatal. Mit keresnek este errefelé lovasok? Az út a fővároshoz nem vezet erre, helybeliek alkonyatra befejezik a munkát. A hír legtöbbször bajós terhet cipel. Ültek csendben, a hajagos ablak kitámasztva, hogy bejöjjön egy kis friss levegő, mely elnyomja az orvosságok penetráns kámforszagát. Egyszerre közvetlen közelről csattan fel a lópatazaja, s a nagy némaságban átüt egy hang, amint leszól az ismeretlen útmutatóhoz. Martin Cortés házát keressük! Az asszonyok keresztet vetettek. Don Martin megrázkódott. Lesodorta magáról a kendőkbe csavart medvebőrt. Már addigra tompán rázuhant a kapura a kopogtató, felnyílt a pitvarra vezető ajtó, s a hirtelen gyújtott gyertya homályos fényénél megjelent az ajtóban 3 férfi alak. Martin Cortés sziszegve egyenesedett ki, és szinte védőn tárta ki 2 karját az asszonyok elé. 3-an jöttek be a szobába, megálltak a küszöbnél. szinte egyszerre vették le kalapjukat, és megmondták nevüket. Alonso de Puerto Carrero, Veracruz város kapitány bírája. Francisco de Montejo, kiküldött új spanyol hon vezérkapitányától. Alaminos, én szállítottam át a nagy vizecskén az úrfiakat. Puerto Carrero a meglepett kortész elé lépett. Áldott legyen az Úristen neve, és ez az úr, amelyben új spanyol honvezéri főkapitányának, a mi kegyelmes urunknak üdvözletét édesatyjának egészségben és tisztességben átadhatjuk. Katalina asszony sikoltozott fel először. Ti, az én Hernando fiamról beszéltek? Ti tudjátok, hogy él még? Don Martin csillapította. Hidalgo módjára odabicegett a fiatal urakhoz, egymás után kezelt velük, s széket tolt elébük, melyet a nagyorrú, kurtalábú, közrendű főpilóta csak vonakodva fogadott el. Kegyelmetek üdvözlését, s az üzenetet hálás szívvel köszönöm, és kérem, hogy a szerény hajlékot tekintsétek magatokénak. De megbocsássatok, fiatal uraim, lehet, hogy az öregséggel jár, nehéz már agyamban a gondolat útja, csupa ismeretlen név. Merre van Veracruz városa, és merre fekszik új Spanyolország? Mindez pedig miként kerül az én Hernando fiamhoz, aki földtúró, becsületes nemes ember Fernandina szigetén, amit Kubának is neveznek? Don Martin, álthatja az urat, hogy jó egészségben éri mindez a hír, és ugyanezt köszönheti a Szent Szűznek, a mi fővezérünknek tiszteletre méltó édesanyja. Szorít az idő, nem mondhatom el Töviről hegyre, amit láttunk. Csodát, gazdagságot, mely körülvette Hernán Cortés urunkat. Új világot hódít a koronának. Nem kis szigetet, nem mesztelen vadakat. Városok és országok terülnek el, királyok és császárok uralkodnak, a tartományok nagyok, gazdagok aranytól és ezüsttől áradnak, népek lakják, akik idegen, véres isteneiknek imádkoznak, írásuk van és követeket küldenek. Akkora városokon mentünk át, mint Sevilla vagy Granada. Azóta már elérték a fővárosukba, melynek Mexikó a neve, ott él az indián császár, akinek trónját Don Hernando bizonnyal majd Károly császárunk kezére adja. Felemelték a poharakat. Ittak hallgatagon a távol levő egészségére. Egy pillanatra várakozás teljes csend feküdt rá a szobára. A fiatalabbik követ társára nézett. Puerto Carrero felemelkedett, perc múlva visszatért egy kis bőriszákkal. Nagyurunk mutatóba küldi kegyelmeteknek. Ez a magja csak az aprója. A nagyládákat most lajstromozzák az India tanács urai. Ezt magunkkal tudtuk hozni nyereg alatt. Kigördítette a beleszórt drágaköveket, s maragdott zafírok, jáspis gurultak szerte szét. Néhány remek tűzű rubin, aranyfoglalatban parányi madárka arancsőrrel, néhány fehér és fekete gyöngyszem. A két öreg szemét elfutotta a könyv, ujjuk némán levelezte e szerény portán soha nem látott drágaságokat. Puerto Carrero nagyot lélegzett, mielőtt megint belekezdett a beszédbe. Mint mondám, ennyi csak mutatóul, a többit ott tartotta az India tanács, mert hát, hogy nyíltan beszéljek, egészen kegyelmetekkel, ami Hernando urunk valósággal meghódított egy birodalmat Don Carlosnak. Ezt bizonyítja a velünk hozott arany, a katonák testimoniálisa, az indiánok, akiket elhoztunk mutatóba. Csak a papírok nincsenek egészen rendben. Mi valamelyest hamarabb hajóztunk el Kuba szigetéről, mint sem ez a kormányzónak tetszett volna. Egyelmedék sohasem fogják megtudni, mennyi vér és mennyi vesződtség árán fundáltunk várost a távoli tengerparton, melynek Veracruz lett a neve. De a kormányzó, Velázquez uram, nem nyugodhat. Szelét vette, hogy mi egyenest Hispániába jövünk, urunk, és magunk igazával, ő is átküldté káplányát az óceánumon, hogy panaszától zengjen az India tanács. Ő előbb jött meg, mire mi kikötöttünk, Drágaságainkra rátették a király pecsétjét, s alig tudtuk magunkhoz venni az apró, elrejtett iszákokat. Hol kell védeni fiam igazát?
Hosszú sor ez, nagy uram. Az India tanásnál nincs jó sorunk.
Fonszek a püspök előtt Velázquez uramnak van csak igaza, de Hernando urat, mint halljuk, nagyban támogatja egykori konszoláriza, Olivares gróf úr. Ha ő és Bezsár hercege nem lettek volna, mindenünkre, talán nyakunkra is rátette volna a püspök úr karvaj kabzsi kezét, miként tevé vagy 15 esztendővel ezelőtt szegény Kolumbusz admirálissal. Mi most a processzus rendje, nemes uram? Appelláltunk a királyi felséghez. Épp ezért jövénk így vágtatásban kegyelmedért, Don Martin. Kegyelmet hordja a nagy királynő emlékét, az udvarnál tudják, hogy vitéz kapitány volt egykoron. Megmondjuk őszintén, ahogy kifundáltuk. Megkérjük kegyelmedet, jöjjön velünk, támogassa gyenge fiatal szavunkat, s ha kell, mutassa sebeit, melyeket Castilia nem tud kellőképpen meghálálni soha, s hajtsa meg velünk együtt a felség előtt tisztességben megfehéredett fejét. Így bízunk benne, hogy sikerül urunkat kitisztázni a pártütés vágyától a Cesarea Maestas előtt. A fiam Don Carloshoz küld követséget? Ő küld a két világ két császárához követségeket. Levele itt fekszik, köntösöm alatt nem látta senki, a püspök úr keselyűinek rabló szeme sem. Parancsunk most úgy szól, e távoli világtáj vitájában maga a felség lesz a bíró, s ő ítéli meg, hogy mi légyen nekünk is a sorsunk. Hová vagytok megidézve? Tordesillasba. A szomszédasszony észrevétlenül kifordult a pitvarból, megtörölte könnyes szemét, s már végigrohanta a szomszéd csorokat a nagy újsággal, hogy király lett kortészék Hernándója, valahol a föld másik sarkán oda át. Minden fekete leppellel volt behúzva a kastélyban, ahol őrült Johanna tartotta férje után az örök gyászt. Tordesillas nevét félvejtették ki Hispánia szertes, a komor fekete vár alakja nyomasztó lőkőként nehezedett a környék emberei fölé. A cselédek suttogása messze hallatszott, s a szegény őrült asszony rémlátomásait babonás félelemmel lesték a tartományok, melyeknek jogszerinti királya egyedül Johanna volt. Don Carlos ebben a városban, mint anyját látogató vendég fogadta kortész követeit. Hajnal óta rendezték az uralkodónak küldött ajándékokat, idegen szem nem látta még kibontva a remekbe hímzett gyapott bálákat, ezer színt játszó tollköpenyeket, külön szétterítve bársonypárnán pihent a méter magas kvetszálmadár tollából egybefont aranynapokkal és ezüst holdakkal planéták rendje szerint kivert fejék. A drága köveket tálak fogták össze, az egybeolvasztott, kerekfogású rúdaranyag fontos darabokban sokasodtak, zsákocskákban volt az aranydara, melyet a folyók hordalékaiból mostak ki. Az indiánok segítettek. Főként kempoalbéliek voltak, a kedves kövér kacika két fia, a szomszédos kalandvágyobbakból néhány egyszerű szolgalegény. Andalúziában úgy fogadták őket, mint a király jobbágyait, s ők csodálatot rejtő arccal jártak az utcákon, s itták magukba a távoli világ ijesztő méreteit. De ahogy ereszkedett az ősz, megindultak észak felé a szokatlan, kemény klíma belopózott csontjaik közé, s ha nem kaptak volna a spanyoloktól pokrócot, különösen itt, Tordesillasban, megvette volna őket az Isten hidege. A mai napra parádésan kifestették magukat, felrakták az ékszereket, s a kacika két fia tollkoronájában betűzte a méltóságot jelző aranyfőnöki díszt. Így vártak, míg vége lett a reggeli misének, egymás után megtelt a nagy terem. A fekete posztófalakon szétszaladt a napsugár, a császár anyja visszahúzódott termei sorába. Ma nem kell leereszteni a pántolt vasrácsokat, hogy semmi fény se szaladjon be a sírbolti fákják világosságán túl. A trónszék magas emelvényen állt. Egyike a királynő, Másik Károly számára oldalt felállították a jedzőknek, asszeszoroknak asztalait, s magas, dúsan faragott karosszéket helyeztek Fonseca püspök elé. Károly flamand tanácsosainak kíséretében vonult be. A rómaiak királya címét viselte még csak, de alattvalói már megadták neki a Szent Birodalom császárának kijáró tiszteletet. Károly sovány, égőszemű, fekete szakállas fiú volt, még valamivel innen 20. esztendején. Hányatott fiatalsága őrült anyjának árnyékában pergett le. Nem értette sohasem ezt a szót. Otthon nem volt valóságos anyanyelve, birodalmának valamelyik sarkában mindig fellángolt a tűz, s nyugtalanította az áhított, szürke, dolgos mindennapokat. Nem volt gyermekkora. Bíborban született, az első papírra vetett betűkből államjog áradt, egyházi s világi szabályok, a pápai aula, s a spanyol etikett mindennél merevebb szokásai. Míg a korabeli fiatal legények valóságos csókok után sóvárogtak, kalandregények vitézi csókjai után, Carlos sokfajta alattvalóinak nyelvét memorizálta, s nevelői felkérdezték szép tavaszi reggeleken a Justinianusi jogot. Feketén és szárazon vonult be a dísztelen fekete terembe, melyet csak egy nagy, fényes feszület díszített. Tekintetét unottan hordta körül, míg rá nem esett a hosszú asztalokra, melyeken kiteregetve ott hevert az új világ első csodálatos aranya. Aztán meglátta az indiánokat, akik földig hajoltak úgy, hogy parádés tollazatuk súrolta a pádimentumot. Felemelte kesztyűs kezét. Az udvarmester továbbította a jelt, megsokszorozták az ajtón állók, akik beengedték Hernando Cortés követeit. A herold harsány hangon hirdette, hogy a megjelent urak személy szerint Don Martin Cortés de Monroy, Isabella királynő kapitánya, Alonso de Puerto Carrero úr, Montejo nemes úr, utóbbiak ketten a Nueva España tartományban jogszerint megalapított Veracruz város bírái, követségben ugyanezen város és tartomány főkapitányától, Don Hernando Cortés úrtól szabályosan meghitelezve. Féltérdre ereszkedtek. Carlos látta megvillanni a fehér hajat, sebes ábrázatot. Arcán végighúzódó forradásait lágy keretbe vonta az öregség. Tisztes, egyszerű kabátján ott virított a csodálatos nagyanya érdemjele. Nézte Carlos a fáradt öregembert, akit kizökkentettek meleg, nyugalmas kuckójából, hogy valami új világbeli torzsalkodások folytán Gézengúz fiáért esedezze a gráciát. Intett, emelkedjenek fel, s adjanak az öregnek korát megillető ülőhelyet. Ez alatt Puerto Carrero elhelyezkedett kibontván tokjából Cortés levelét, s szép, iskolás intonációval olvasni kezdte a távoli világban fogalmazott szöveget. Ha mindazt elmerném mesélni felségednek, melyet megérdemelne ez a csodálatos ország, városaival, kincseivel, népével egyetemben, akkor sohasem érhetnék alázatos soraim végére. Császári felséget kegyes lesz és felment engem, ha írásom nem fog megfelelni mindenben legmagasabb ízlésének. Be kell vallanom, hogy stílusom készsége már nem a régi, a vitézi élet szüntelen háborúság közepette alig ha maradt volna időm, hogy a szép tudományokban kedvemre gyakorolhassam magam, miként ezt feltevém még mint egykori szalamankai diák. Puerto Carrero hangja lágyan, lendületesen szárnyalt, mint ahogy az iskolákat járt, nemes úrhoz illett. Elragadta az átélt kalandok gyönyörűsége, szárnyat kaptak Cortés mondatai, átütöttek az ünnepi terem némaságán, tompán verődve vissza a fekete drapériákról. Kitörtek idő és térkorlátai, ő maga ott viaskodik a tabaszkói partvidéken, látja az első követeket, amint előttük arcra borulnak, rabszolgákat említ, felvillan Marina arca, Veracruz követei, a kövér kacika, isteneikre tér rá, látja reszkető emberi szívek megzavart áldozatát, toronytemplomokat, hallja ijesztő, monoton kórusaik zaját, felreppen egy csapat ismeretlen, aranyzöld madár, A papok kitárják utánuk karjukat, mintha istenek szárnyai szállnának a levegő égben. A homokórában peregnek a homokszemek, az udvarmesterek egymásra néznek vajon, nem lesz-e fáradt a felség. Telik az idő, és még csak azután kerül rá a sor a vádbeszédre, melyet a burgoszi püspök készített Cortés ellen. De Carlos hallgatott. Az első mondatoknál érdektelen hidegen. Aztán lassan-lassan megváltozott arca, a tanácsosok, akik ismerték szemrebbenését, meglepetten felfigyeltek. A király szeme kitágult, s mintha ködös, bizonytalan távlatok között bolyongott volna, végigszaladt a világ túlsó vonalán. Ismeretlen kisnemes körmöl, sohasem hallott tengerparton, valami földrészek között, melyeket ő Új-Hispániának keresztelt el, ott ül egy ember, bogyókból préselt tintalevébe mártja betollát, s merész szóval egyenest hozzáfordul. Ember írja, mindez megtörtént, királyi jegyzők tanúsítják, másként azt hihetné, hogy néhány oldal ismeretlen kalandregényből, melytől fiúkora óta óvatosan elzárták a gyóntatók. Carlos hallgatott, átvillant rajta szomorú, hányatott gyerekkora, őrült anyjas komor oktatói. Egyiktől sem hallott sohasem meséket. Már 20. esztendejét taposta, lovaggá ütötték a csatatéren, de nem volt még kezében Amadis története. Csak kósza híreket hallott Artus király udvaráról, s a reggényekről csak annyit tudott, hogy napról napra elnyelt egy-néhányat az autodafék parazsa. Az első románt most számára írta ismeretlen szabad kapitánya, aki a világ másik végén térdig gázol a mesékben, ott él az indiánok között. Carlos szeme elkalandozott a két fiatal kacika fiún, akik mozdulatlanul állták a királyi tekintetet. Nézte bronzszínű, éles metszésű arcukat, galériájának római szobrai emlékeztették, lám a teremben hideg lehet, mert néha akaratlanul megdideregnek. Tekintete ráesett a lehelet finom takaróra, melyeken kiöntve ott patakzott végig az új világ aranya. A csatlósok egymás után viszik elébe távoli művészet, ötvös remekeit, aranyboltolból összefont drágaságokat, remek mívű állatokat, ezüst istenek képét, melyet kegyetlenné és bosszúállóvá tesz a haragosan villogó smaragd szem. Megtapogatta a kendőt, olyan lágy, mint a kínai sejem, emelte bárgyukat, e fából ácsolt tűzkővel berakott fegyvereket, és utána rátévett a háncsból font kalitkára, melyben nyugtalanul rikoltozott a csillogó tollú paradicsommadár. Én igyekeztem véges elmémmel szépítés nélkül a tiszta igazat írni, egybefoglalni alázattal, amiket cselekedtünk, s amiket felséged legkegyelmesebben ponderálhat. Csak arra kérem császári uramat, vajha küldene ide hozzánk hites tanácsosokat, akik dolgaink mikénti állását megvizsgálván megerősítik vagy elvetik az én soraimban foglaltakat. Azt kívánom végül is, hogy a mindenható oltalmazza életét, hosszabbítsa meg napjait, miként megsokszorosítja és megnagyobbítja mindazon országokat, melyek urának valhatja magát. Mindezeket hűséges és alázatos szolgájától, Ferdinandus Cortéstől, aki írta. Az utolsó szó a névvel elhult a terem csendjében. Mindenki hallgatott és leste, fog-e mondani valamit a császár. Ha hallgat, s csipkébe bújtatott jobbjával int, akkor veszi át a szót a burgoszi püspök, s reszkető pergamen keze széttergeti a vádiratot, hogy argumentumaival porba sújtsa az új világ engedetlen kalandorát. De Carlos mozdulatlanul ült. Szemhéja az olvasás alatt kicsit összecsukódott, mintha félálom küszöbén kóborolna, aztán kitágultak pupillái, a mese, a csodálatos mese varázsa elragadta, nem volt cseppnyi pihenő sem, ahogy folyt a szó, és képekké formálódtak a távollapokra írt betűk, úgy látta magát Cortésnek oldalán, az ütközetben, egy ismeretlen folyam mentén, melynek medréből benszülöttek kanalazzák az aranyat, ott térdelnek a frissen ácsolt oltár előtt a részbőrű ájtatosok. Olmedu atya megérinti az elsőt kezével. Puska lövésnyire meghódított város, templomának pitvarában ketrecek, ahol perccel előbb még hízlalt, áldozatra szánt foglyok bóbiskoltak. Ő, Carlos engedte ki az első áldozatot, és ő lovagolt legelől, mint Szentlélek felkent lovagja. Felállt. A hozzá siető titkár, aki idegenes spanyolját udvari formákba öltöztette, szolgált készen a felség elé hajolt, de Carlos eltolta magától, nem rebbent meg tekintete, amikor Fonseca püspökön végigszaladt, s váratlanul kasztíliai nyelven szólalt meg a szavaira leső udvari emberek előtt. A kihallgatás sorát berekesztjük. Köszönjük távoli hívünknek, hogy ajándékával, de talán inkább levelével felvidította örömökben vajmiképp szűkölködő személyünket. Kérünk ezért téged, tiszteletre méltó Martin Cortés de Morroy úr, közölt fiaddal, mint közli majd kancelláriánk is, királyi kegyelmünket. Időnk véges és elménk egyedül nem hatolhat be a kérdések rengetegébe, így megbízzuk királyi tanácsunkat, vesse egybe az India tanács panaszait Hernando Cortés úr jelentéseivel, s küldjön ki melléje, ha szükségesnek tartja királyi szemét, aki bennünket a végbementekről s a jövőben történendőkről tájékoztatni fog. Mindaddig örvendjen Hernando Cortés úr, s Nueva España magisztrátusa mindam a megtiszteltetéseknek, melyek őket szolgálatuk után megilletik. A kappa viola színe kiemelte a püspök arcának fakós ápadságát, kitárta kezét, mintha tiltakoznék, de Carlos hangja még egyszer szárnyát szegte. A kihallgatásnak vége. Az új világból jött urak velem maradnak, és élő szóval mesélnek nékem a történtekről. Emez indiókat, kiknek fejét már érintette a keresztvíz, Krisztus urunkban testvéreknek tekintem. Vigyétek őket melegebb tájakra, ahol nem dideregnek, s ahol több a napsütés, mint itt, ősszel Tordesillasban.